Köszöntelek szeretettel benneteket, foglaljátok helyet. Amíg a gyerekek a gyerekfoglalkozáson mennek, kérlek lapozzatok a Bibliáitokban, a Máté Evangéliuma 27-es fejezetéhez. Máté Evangéliuma 27-es fejezet, 33. verstől fogjuk olvasni. Hálás vagyok, amikor a gyülekezetre gondolok, és egy istentiszteletre gondolok, mert tudom azt, hogy minden egyes istentisztelethez hány testvér ajándék szerinti szolgálata kapcsolódik? A héten már voltak, akik a hibát keresték a hangtechnikában, meg is találták, intézték a garanciális ügymenetet, készültek a gyerekszolgálatra, a dicsőítők próbáltak, dalokat választottak, imádkoztak, volt, aki az ima alkalomra készülve buzított, volt, aki otthon imádkozva könyörögött ezért az alkalomért, tervezte, végig gondolta, és hálás szívvel jött az Isten tiszteletre. Szóval nagyszerű ajándék az, hogy a Krisztus testében megtalálhatja mindenki elhívása és ajándéka szerint a szolgálatát, és élhet egy tartalmas és értelmes életet. A Máté Evangéliuma 27. fejezet 33. verstől olvassuk Isten igéjét. Kérlek, hogy fennállva hallgassátok Isten igéjét meg. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak Jézusnak inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták, az írástudókkal és vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták Jézust. Eddig az ige, foglaljátok helyet. Mai üzenet címjeként a kivetítőn is látható gondolatot adtam. Jézus megváltó áldozata hit által fogadható be. Az evangélium üzenete azok számára, akik többször olvasták már, vagy hallották, szinte gondolkodás nélkül természetes. Gondoljunk bele azonban abba és azokba, akik életükben először találkoznak ezekkel a igékkel, az evangélium tanúbizonyságtételével, amely beszámol nekünk arról, hogy Jézus, az Isten fia, hogyan végezte a földi pályáját, és ugye a feltámadásával kapcsolatban is elterjesztették a zsidók vezetői, hogy ellopták a tetemet, Jézus tetemét a tanítványok, és valójában nem támad fel. Ez ugye hazugság. Ugye az emberek mit hisznek el jobban, amit racionálisan fel tudnak fogni. Tehát maga a történetnek ez az olvasata sokkal inkább befogadható a racionálisan gondolkodó ember számára, mint az, amit mi természetesnek gondolunk az evangélium ismeretében. Olvassuk ezeket a szavakat, és azt mondjuk, hát igen, hát persze, hát így van, hát így történt, így gondolom, így hiszem, nem meglepő. De ha belegondolunk egy picit abba, hogy tömegek ezen a világon hogy gondolkodnak, és talán abba is, hogy a mi szívünkben hányszor halványul el az evangélium eleven élő ereje, és hányszor fakul meg annak fénye, akkor talán érdemes elgondolkodni azon, hogy valójában hogyan is lehetséges az, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, és higgyük azt, ami vele kapcsolatosan az evangéliumokban áll. Be kell látnunk, hogy értelmi alapon, pusztán racionális bizonyítékok felsorakoztatásával lehetetlen ő benne hinni, és befogadni azt, ami róla le van írva. Ugyanis ami le van írva róla, az egy vesztes, gyenge, erőtlen embernek a képe, a racionális, világi ember felfogása szerint. Az ember a bűneset óta szellemi és értelmi képességét tekintve korlátozott. Igazán fel sem tudjuk mérni, hogy Ádám Isten ismerete milyen volt. Tehát még hívő emberként sincs fogalmunk sem arról, hogy az Édenkertben mit jelentett Ádámnak az, hogy ismerem az Istent. Valami fogalmunk, akik már Jézus Krisztusban hiszünk, és bizonyítékok, mint bizonyságok vannak az életünkben, az Isten megtapasztalásai által, ahogy ő beavatkozott az életünkbe, megszabadított, új életet adott, megtisztított, helyreállított, felállított, visszatelhet a maga útjára. Szóval sok-sok bizonyítékunk van, még nekünk is felfoghatatlan, hogy mit jelentett az Édenkertben az Istennel élni, az Istennel találkozni, az Istent látni. Ádám értelmi képességeit sem vagyunk képesek befogni. Az ember oly mértékben torzult a bűneset óta, olyan csapás érte az értelmi képességeit is, hogy fel sem tudjuk fogni, hogy milyen értelmi képességek birtokában volt az Isten hasonlatosságára teremtett és a bűn által meg nem rontott ember. Csak gondoljatok bele abba, hogy a Földön élő sok-sok millió fajta félő állatot mind elnevezte, és mindegyiknek tudta, hogy melyik nevet adta. Egyiknek sem adta ugyanazt. Olyan agyi képessége volt, hogy a sok-sok millió állatot mind meg tudta különböztetni. Van, aki tanul biológiát? Ugye növénytan, állattan, képről fel kell ismerni a bozótokat, meg a kakukkos madarat. Nehéz? Nehéz. Gondoljatok bele, hogy Ádám perfekt volt. Egyszer sem tévesztett. Micsoda agyi kapacitás, értelmi képesség, amivel az ember rendelkezett. Most gondoljatok bele, hogy milyen büszkeség és milyen bolondság, ha az ember a saját racionális képességére támaszkodva akarja oktatni az Istent. Milyen merészség és milyen arcátlanság azt gondolni az embernek, hogy kint tudom meríteni az Istent, és kipipáltam az evangéliumot. Én tudom, milyen az Isten. Aspirító, nem? Ha pusztán csak ezt a néhány tényt végig gondoljuk. Ki az, aki hallott már Friedrich Nietzsche-ről? Néhányan. Ha nem hallottál, most fogsz. Ne aggódj. Szóval Nietzsche volt az, aki gyakorlatilag a evolúció hit táptalaján állva filozófusként megalkotta a felsőbbrendű ember, a felsőbbrendű faj filozófiai elméletét Németországban. Nyilván ugye tudjuk, hogy a fasizmus, a nácizmus aztán hogy nőtt ki ezeken a filozófiai, ezen a filozófiai talajon. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hallotta, hogy Nietzsének az apja és a nagyapja is luteránus lelkészek voltak. Tehát gyakorlatilag egy olyan keresztény családban nőtt föl, ahol több generáción keresztül szolgálatban álltak, Isten szolgálatában álltak az ősök. Fiatalként, diákévé alatt ő mégis eldöntötte, hogy megtagadja a kereszténységét. És tudjátok, mi vezetett ehhez? Mi volt a legnyomósabb ok, ami miatt ő erre jutott? Sok lehetett, de amiről azt mondta, hogy az egyik legnyomosabb ok. Csalódtam a keresztényekben, mert nem úgy élnek, amit a hitük szerint vallanak. Persze nem menti fel Nietzsét, mert hát maga keresette volna az Istent, és aki keresi az Istent, arra rátalál az Isten, tehát nyilván az ő felelősségét ez nem kisebbíti. De mekkora felelőssége van ma a keresztény embernek, a hívő keresztény embernek a környezetében? Mennyire nem fakad emberi természetünkből és racionális felfogásunkból a jó? Mennyire inkább fakad az önzés? Én magam átéltem ezen a héten, és azon gondolkodtam, hogy tudok bizonyságot tenni Jézus Krisztusról a kollégámnak, ezen gondolkodtam, és közben készültem már, hazafelé utaztunk a szombati igehirdetés az idősek otthonába, és olvastam Jézus szavait. És volt a beszélgetésünkben egy kérése, amely nekem hátrányos volt. És hogy olvastam Jézus szavait, Jézus szavai szíven ütöttek, és rájöttem arra, hogy ha nemet mondok neki, az az én önzésem miatt van. És ha akarok neki Jézusra tanúbizonyságot tenni, akkor tegyek jót vele. Mert a szavaimat már hallotta. És tudjátok, hogy mi vágta ketté bennem az önző emberi gondolatot? Jézus szava. Amit olvastam a hegyi beszédben. Az adott világosságot nekem, hogy nem jól gondolkodom. És engedtem, megtettem, és azt gondolom, hogy reménység szerint, mivel az igéből fakadt a cselekedet, ezért tanúbizonyság volt Krisztusról, hogy én őt követem. Nem részleteztem ezt, nem mondtam, nézd meg, mit olvastam. Nem papoltam, nem prédikáltam, csak tettem a dolgomat. Mert előtte már beszéltem sokat. Mert anélkül viszont a jócsákat sem ér semmit, ha nem tudják, hogy Krisztussal jársz, és őt benne hiszel. Visszatérve Nietzschére, írt egy művet, amelynek a címe az volt, hogy Antikrisztus. Saját bevallása szerint önmagáról írta ezt a művet. Néhány gondolat Nietzschétől, amely jelen van gondolkodásmódként, irányultságként ebben a mai világban is. A nyugat 2000 éve, Nietzsche írja, a nyugat 2000 éves történelmében Isten egy világon felüli értékcentrumként adódott. Ennek az volt a hátránya, hogy Isten akadály volt az ember szabadságának kiteljesedése előtt. Tehát azt mondja Nietzsche, hogy igazán Nietzsche, Isten bekorlátoz az embert, és az ember nem tud szabadon az lenni, aki. Az evangélium ismeretében tudjuk, hogy milyen az ember, mikor azzá válik, aki. És a fasizmus, nácizmus és a kommunizmus borzalma és mindenféle diktatúra borzalmait szemlélve, történelmi ismereteinket előkaparva látjuk, mit jelent az, mikor az ember nyer korlátlan hatalmat mások felett. Mit is jelent ez a kiteljesedés? Isten igéje, Isten törvénye nélkül. De ő mégis ezt így gondolta. Aztán azt mondja, hogy az ember feletti ember, ugye szelekció, fajok szelekciója a maga, ugye az evolúció elmélet, hogy az erős marad fönn, a gyenge meg pusztuljon. Azt mondja, hogy az erős ember, az übermens ember jellemzője a következő. Erős, bátor, derék, hatalmas. Azt mondja, hatalmat szerzel, akkor az erődet mutatod meg. Szabad, kíméletlen, és azt mondja Nietzsche, és ritka. A másik csoportot a csorda emberének nevezi, a tömegnek, a csordának. Ezekre azt mondja a következő jellemző. Gyenge, gyáva, gyávák, szolgaiak, behódolók, szánakozók, és nagyon sokan vannak. Na most, ha az ő gondolatait látod, amely megjelenik a mai ember értékítéletében, és ha csak eddig jutsz, a szemedig jutsz el, akkor milyennek látod Jézus és a keresztényeket? Tartsod a másik arcodat. Áldjad az ellenségedet. Ha egy útra kényszerítenek, menj el kettőre. Hát nem gyengének tűnik? Nem szánalmasnak tűnik? Mondjátok meg őszintén. Hát de annak tűnik, nem? Hát pontosan így látja a keresztényeket, és így gondolkodnak az emberek is. Ma ez a szellem nem új szellem, hogy az erőst, a hatalmast, a kíméletlent, a kegyetlent tartják az igazi embernek. És a világ értékrend szerint ezek boldogulnak, és ezeknek a boldogulását az emberek ünneplik. És a világ, ha figyeled, ahogy a hatalmasokat nézed, egyre inkább ezt tükrözi, ezt a szemét tükrözi ki, ezt a kegyetlen, másokon átgázoló lelkületet. Azt mondja Nietzsche, az egész új szövetségben mind egyetlen, tiszteletre méltó személy található. Mi gondoltok kit? Heródes, Júdás, kimondást? Jézust? Hát nem. Pilátust. Pilátus. Pilátus pedig a cinizmusáért. Úgy értékelő, hogy mi az igazság, amikor visszakérdez Jézusra, hogy Pilátus cinikusan kérdezte. Ugyan már mi az igazság? Nyilván abból indul ki, hogy a rómaiaknak befogadó volt a vallás politikájuk, tehát jöhetett minden nép a maga istenével. Beszélgettünk a feleségemmel, hogy a kereszténységet nem tudták hova tenni, mert nemzeteken feletti. És emberek hagyták el a nemzetük hitét, és csatlakoztak Jézus Krisztushoz minden nemzetből. És ez olyan zavart támasztott, amit nem tudtak kontrollálni, kezelni, nem tudták behatárolni, ez a templom a tiétek, ez meg a tiétek. Tehát Pilátusnál nyilván erre gondol, hogy Pilátus azt mondja, hogy mi az igazság, lebutás, hogy már mennyi Isten van a világon. Most melyik az igaz? Hányszor halljuk ezt, nem? Miért a te Istened igaz? Hát van a buddhistáknak is van Istene, a krisnásoknak is van Istene, a zsidóknak is van Istene, de a kereszténységen belül is, aki kereszténynek nevezik magukat, hányféle fajta vallás van. Tehát ő Poncius Pilátus tekintette példának. Nietzsche a kereszténységet okolta azért, hogy legyengült az emberiség. Nyilván, és csapásnak, azt mondta, a legnagyobb csapásnak ő az új szövetségi kereszténységet tartotta. Az emberiség, ami az emberiségért, ami az emberiséget érte. Nyilvánvalóan Nietzsche semmit nem ért az evangéliumból. Nyilvánvalóan Nietzsche semmit nem ért Jézus Krisztusból. Nem érti, hogy mi történt ott, nem ismeri az evangéliumot, teljesen vaksötétségben van. Nietzsétől származik az a gondolat, hogy Isten meghalt, Isten halott, és végre lehetünk önállóak, végre lehetünk azok, akik vagyunk, most már kitehettük Istent a mi világunkból, Isten halott. Ugye elmésen mondta valaki, hogy Nietzsche mondta, Isten halott. Isten mondta, Nietzsche halott. És hogy mennyire így van, egy másik képet vetitek föl nektek, Nietzsche akkor, amikor megbolondult. Megírta az Antikrisztus című művét, amelyben magát azonosítja az Antikrisztussal, és egy év múlva megbolondult, mintegy 12 évig volt őrületben, és a szifilisz miatti bénultság folyamatosan vette birtokba a testét. Leírta, hogy én vagyok az Antikrisztus, elutasította Jézus Krisztust, és 12 évi őrület következett az életében. Áldott ember Nietzsche? Igaz a tan, amit ő hirdet? Valóban igaz az, hogy a legnagyobb csapás az emberiségre az evangélium? A legnagyobb csapás az emberiségre a sátán? És ez egy pusztító hatalma és ereje. Nézzük az általa felmagasztalt Pilátust. Az evangéliumokból látjuk, hogy mit tett, és hogy mosom kezeimet, mondta, megmosva a kezét vízbe, elhatárolódik a Jézus halálától, de nyilvánvalóan hatalmában állt megmenteni vagy elítélni, és mégis átadta a halálba. Mi lett Pilátussal az eseményeket követően? Pilátus, ha lehet, még gonoszabbá vált, még vérszomjasabbá vált. A Samária között volt egy lázadás Pilátus kegyetlensége okán, és Pilátus seregével fölvonulva nagy vérfürdőt rendezett, és a legyőzött sereg, főleg előkelőiből sokakat kíméletlenül kivégzett. Olyan mértékben a gonoszság és a gyilkolás, amit ő végzett, hogy a samáriaiak bepanaszolták őt a szíriai helytartónál, aki jobban volt a császárral, és Pilátus megfosztották a júdei helytartói tisztjétől, a császár elé idézték, és kegyvesztett lett, majd száműzték. Eusebius keresztény történetírónál olvassuk azt, hogy végül Pilátus nem tudta feldolgozni, talán Caligula idejében meg is kínozták, öngyilkos lett. Na most, akkor tényleg ez az ember az, aki példaképünk lehet az életbe? Nem véletlen mondja a Szentírás, nézzetek életük végére, és kövessétek hitüket. Tehát a pillanatnyilag brilliánsnak tűnő emberi elme és gondolatok még nem jelentenek igazolást annak igazságára nézve. Nézzétek meg, mi lesz ezekkel az emberekkel, akik Isten ellen mennek, és mivé lesznek a sátán az ő gazdájuk kezében, és hogyan teszi őket tönkre. János evangéliuma találóan szól erről a helyzetről. János evangélium első rész 9. versétől a következőt olvassuk. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Majd a 8.12. János ismét megszólalt, Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mit mond az írás? Hogy eljött a világosság, az Istennek beszéde, testélet Jézus Krisztusban, és csak azokban lehet világosság az életre nézve, önmagukra nézve, a sorsukra nézve, a múltjukra és jövőjükre nézve, akik befogadják ezt a világosságot. Aki ezt a világosságot, Jézus Krisztus és az ő beszédét be nem fogadja, a sötétségben marad. És a sötétség uralja el az ő elméjét és szellemét. Tehát nem is értheti az evangélium tiszta igazságát, míg a szívét meg nem nyitja. Mi a baj? Az emberek nem akarják megnyitni a szívüket. Eljött Jézus, de az emberek nem akarnak ő benne hinni. Nem akarják őt követni. Na most azért, mert az emberek nem akarják őt követni, nekünk szégyelni kell, hogy követjük? Hát megőrültünk? Éppen ellenkezőleg. Adjunk hálát Istennek, hogy mi hit által értjük az evangélium igazságát. Mert Isten gyújtott hitet a mi szívünkbe az evangélium által. Hogy kezdett hinni a lator, amelyet itt megfeszítettek Jézus jobb kezénél? Hallotta Jézus szavait. Bement a szívébe az, amit Jézus kimondott. És a hitetlen, gyalászkodó ember néhány órán belül megtért. Amikor valaki megnyitja a szívét, és hallja az evangélium csodálatos igazságát, hit terem a szellemében és a szívében. Hit nélkül pedig nem lehet senki kedves Isten előtt. Mert aki Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő él, ő van. A Golgota, azaz a koponya hely, így nevezi Máté azt a helyet, amit a latinból magyarba Káváriának vettünk át. Jeruzsálem északi részén helyezkedik el, itt a Getsemáné kert, és itt pedig a Golgota, vagy koponya hely. Sok mindent lehetne mondani, mindenképpen egyetlen fontos maga a név, ugye koponyák helye. Amikor Máté írja az evangéliumot, hát mindenkinek egyértelmű volt az olvasók közül, hol van a kivégző hely. Tehát ugye rendszeresen itt végezték ki az embereket, a keresztre feszítetteket, tehát ismert volt ez a hely. Valószínűleg egy koponya alakú magaslat lehet ez, amely a Getsemáné kertből is látszik, de nem biztos, hogy az a hely, a kivégzés hely, amit ma egyébként Golgotának neveznek és látogatnak az emberek, lehet, hogy csupán arról van szó, hogy a kivégzés helye, mondja Máté, hát úgyis tudjátok, hogy miről van szó, nem ez a lényeg, de valóságos hely, ahol Jézus Krisztust keresztre feszítik. Aztán egy másik ismert útvonal, ez a Via Dolorosa, sajnos megtörte az én gépemet, nem így volt, ugye a fájdalmak, vagy a szenvedés útja, és Rafaelónak látjátok egy képét, Jézus elesik a kereszten, keresztel a hátán, viszi a keresztet és elesik, szintén a fájdalmak útjának egy epizódja. És egy következő kép pedig Munkácsinak a Krisztus trilógiának a harmadik eleme, a Golgota festménye, amelyet láttok. Elég érdekes az arckifejezéseket nézni, nyilván ilyen kicsiben nem lehet látni, de majd töltsétek vele egy kis időt. Azt mondja az írás, hogy epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni azt Jézus. No, az evangéliumok kétféle italról beszélnek, egy ecetesről, meg erről az epével kevert italról. Kettő nem ugyanaz, majd a másikról később beszélünk. Itt egy méreganyagot tartalmazó borról van szó, amely a méreg hatására elbódította, elkábította a halálra ítéltet. Ezt gyakran adták a zsidó asszonyok a halálra ítéltnek, hogy ne érezze annyira elevenen a ráváró 36 órás, akár 9 napos szenvedést. Azt mondja az írás, hogy Jézus azonban ezt a bódító, kábítószert nem fogadta el. Ilyen döbbenetes, ha belegondoltok, hogy hány alkoholista van, aki bódító szerekezni, vagy kábítószeres, mert az élet problémáit nem tudja feldolgozni. Nem tud szembenézni azzal, ami rávár. Nincs senki, aki segítene neki a terheit hordozni. Jézusnak volt kapcsolat az atyával, és ő józan akart maradni, mert tudta, hogy utolsó szavai még embereket fognak megmenteni. Utolsó szavait lejegyzik, és ezek a szavak további embereket fognak megmenteni. Kettőről biztosan tudunk, a századosról, aki hallja Jézusnak a 7 szavát, mondatát a kereszten, ami elhangzik, és azt mondja, ez valóban igaz volt ez az ember. Igaz volt mindaz, amit magára mondott. Tényleg ő a Messiás. És tudjuk a Latort, aki 6 órai szenvedés alatt, amíg tartott Jézusnak a szenvedése, először gyűlölködve, gonoszul beszélt, majd bűneit megvalva kérte Jézus bocsánatát. És tett vallást az ő hitéről. Jézus tiszta akart maradni, józan akart maradni, gondoskodik még az anyjáról, rábízza Jánosra az özvegye maradt édesanyját. És sorolhatnánk. Azt is olvassuk itt, hogy megosztoztak ruháin, miután megfeszítették Jézust, méghozzá sorsvetéssel. Fejezéseből tudjuk, hogy a kivégzést egy 4-tagú kivégző osztag végezte, és a jussuk a kivégzetnek a ruhái voltak. Ezt megkapták. Ma kevés ember van Magyarországon, akinek egyetlen ruhája van. Még a hajléktalanok is vagányok, mert vannak, van hova menni cserélni. Ugye sok ilyen hely van, főleg egy nagyvárosban, ahol újabb és újabb ruhaneműt lehet venni. Abban az időben általában az emberek nagy többségének egy öltözött ruhája volt. Egy. Nyilvánvaló volt tehát, hogy a ruha az óriási érték volt. De a piaci értéke nagy volt egy ruhának, ezért nem kell csodálkozni azon, hogy hát egy egybeszőtt köntös, egy alsóruha, egy saru, egy pár saru, vagy egy turbán, egy fejfedő, amit hordtak a meleg miatt abban az időben Palesztinában, ez egy érték volt. Azt is följegyzik, hogy egy korabeli zsidó embernek ugye volt alsóruhája, felsőruhája, vagy más néven itt köntös, egy pár saruja, öve, ugye a példázatokban köstve lövedett, az azt jelenti, hogy fölkelt valaki, a takaróját, vagy az ágyát magára vette, mert ez volt egy köntös. Tehát a felső ruha az ágynak is szolgált, meg takarónak is szolgált mindjárt. És amikor valaki fölkelt, akkor magára vette ezt a felső ruhát, amit övvel kötöttek össze. Tehát volt egy öve, és volt egy fejfedő turbán. 4 voltak, és mindjárt 5 ruhadarab van, tehát az egyiket sorsvetések elosztani, mert János azt mondja, hogy nem akarták szétdarabolni. Egybeszőtt köntös volt. Tehát ezért kerül elő valószínűleg római módra a dobókocka, vagy valamilyen sorsvetési eszköz, és sorsolják ki a ruhát. Ezek katonák voltak. A római seregbe besorozott, valószínűleg zsidó nép között élő, de idegen nemzetekből származó emberek voltak. Tehát ezeknek aztán fogalmuk se volt, hogy mit írt Dávid 1000 évvel azelőtt a Zsoltárok 22-ben. Tehát gőzük nem volt arról, hogy Dávid azt írta, hogy megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ezt nem tudták. Mégis egy 1000 éves messiási proféciát, és a nézitek a Zsoltárok 22-t, tökéletes pontossággal írja le Jézus kereszt halálát, és ami vele történt. És itt benne van ez a profécia. Ezek a katonák öntudatlanul egy messiási proféciát betöltenek. Elosztják a ruhát, és a köntösre pedig sorsot vetnek. Szóval azt is olvassuk, hogy aztán leültek ott, és őrizték ugye a kivégzetteket. Mint mondtam, azért kellett őrizni, mert nem haltak meg azonnal. Hogy le ne vegye őket senki, addig, amíg ki nem lelik a lelküket. Ha valaki látta a Passió című filmet, gondoltam, hogy elhozom ezt a jelenet sort, csak nem akartam a gyerekeket vagy a kisebbeket ezzel sokkolni, mert az már horrorfilm kategória, ahogy ott fel van dolgozva Jézus keresztre feszítése, bár ilyen nagyon közel van a valósághoz. Hiszem, hogy Jim Kravitznek hívják, igaz a lengyel színészt, aki játszott a Passióban Jézus. Jim Caviezer. Thank you very much. Köszi. Akkor ő. Talán találkoztatok az ő bizonyságtételével. Nagyban segítette ez a szerep az, hogy élő hitre jusson. Belecsapott a villám. Nem is egyszer. És elmondta, hogy amikor kifeszítették, többször kificamodtak a csontjai. Na most benne a Bibliában, hogy kificamodtak a csontjai. Igen, de csak önmagában az, hogy igen, tehát, hogy itt a váll kimegy a helyéből, meg szóval fizikailag, és ezek a kisebb, a szenvedésnek a kisebb elemei. Hogyan is ment a keresztre feszítés római módra? Ugye a keresztnek volt egy függőleges oszlopa, amelyet leástak a földbe, ez várta az elítéltet, és az elítélt keresztgerendáját. A keresztgerendát pedig, amit erre a függőleges oszlopra helyeztek később, lefektettek a földre, és vettek súlyos kovács szegeket, amelyet egész hegyesre kovácsoltak ki, de nagy szegekről van szó, és a csuklójába verték, a szegeket így szögezték fel erre a keresztfára, ez már ugye, gondoljunk bele, milyen iszonyatos fájdalom lehet, hogy le szakadjon a csuklója, miközben fölrakják a függőleges oszlop, ezért kötéle idéglenesen fölkötötték a karját, hogy fennmaradjon még a kereszten, míg oda nem szegezik a lábát is. Aztán ugye fölemelték a testet, és fölrögzítették ezt a kereszt gerendát a függőleges oszlopra, majd a lábait vélhetően a sarok csontjánál ugyanilyen vastag szegekkel átszögezték, hogy megtartsa. Találtak a harmadik, Krisztus után 3 és 66 között meghalt keresztre feszített embert, egy csontvázat, egész jó állapotban, és abból fel lehetett mérni, hogy milyen testhelyzetben voltak a keresztre feszítettek, és ebből lehet következtetni, hogy Jézus magát és hogyan feszítették keresztre, milyen testhelyzetben volt a kereszten. A függőleges gerendán kialakítottak egy olyan kis mérdést, amivel meg tudta egy picit tartani magát. A haldokló, tehát a halál beállta még lassabb, mert ugye ösztönös az ember, élt ösztöne. Ösztönös, és kicsit azon tudott könnyíteni a terhém. A gonoszság és a kínzásnak a növelése volt ezzel a cél elsősorban. Az elítélt borzalmas kínok között halt meg. A halál oka általában a hosszú kínszenvedés követően a seblázs, a vérmérgezés, a szomjúság, az éhség, amely lassan felemésztette az életerejét. És kimúlt a keresztem. Az őrök, hogyha megunták a várakozást, akkor egy nagy doronggal eltörték a lábszál csontot, hogy a test lezuhanjon, ne tudja megtartani magát, és megfulladjon gyakorlatilag, ne kapjon levegőt, és akkor így meggyorsították a halálát a keresztre feszítettnek, nem humánus okokból, hanem hát menni akartak haza, és már unták nézni a műsort. Mint ahogy mondtam, minimum 36 óra volt. Nincs olyan fejezés, ahol ennél hamarabb haltak meg emberek a kereszten. De volt egy 2-3 nap is, sőt egy olyan fejezés is találunk, ahol 9 napig élt valaki, és akkor halt meg csak a kereszten. Éppen ezért, mi ezt mindenki tudta, Pilátus is tudta, és amikor azt mondták neki, hogy meghalt, akkor azt mondta, biztos? Hát ez lehetetlen, hogy valaki 6 óra alatt a keresztre feszítésbe meghaljon. Ilyen nincs, ez nem lehet. Milyen bölcs az Isten, egyértelművé és nyilvánvalóvá tette, hogy Jézus nem kivégezték, hanem önmaga adta oda az életét, értünk bűnös emberekért. Jézus nem Pilátus adta a keresztre, nem a zsidók adták keresztre, hanem ő maga vállalta a kereszthalált, értem és érted, hogy miattam, helyettem, miattad és helyetted szenvedjen és halljon meg a kereszten. És amikor ő úgy döntött, hogy fölmegy a keresztre, fölment a keresztre, és amikor ő úgy döntött, hogy leteszi az életét, letette az életét. Mondja is Jézus, János feljegyzi az evangéliumában, hogy hatalmam van arra, hogy életemet letegyem, de arra is van hatalmam, hogy visszavegyem azt. És ugye a feltámadás húsvét üzenete nagyon erős ebből kifolyólag. Pál apostolt és az apostolokat és az első keresztényeket is nagyon megragadta a kereszt üzenete. Nyilván ugye az első században sokkal elevenebben élt az emberekben, mert láttak kereszten kivégzett embereket, majd később ugye a római Kolosszeumban is feszítettek keresztre sokakat, sőt, tudjuk, hogy Néró idejében szurokkal kenték le a keresztre feszített keresztényeket, és meggyújtották őket, hogy világítsanak a Rómába vezető úton az égő testükkel. Tehát nagyon tudták azt, hogy mit jelent a kereszten meghalni. És elevenen élt bennük az, hogy Jézus mit tett értem. És amikor Pálnak a szavait olvassuk, amit a Galata levélben a galattákhoz ír, a gyülekezetnek ír, akkor ezt azért éreznünk kell és látnunk kell. Mi ezeket a szavakat elolvassuk, javarészt kipipáljuk, racionálisan ismertnek mondjuk. De ha kereszt áldozatán átnézzük az igét, ha így vesszük az úrvacsorát, mélyebb, szívigható értelmet nyer. És Pál azt mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most etestben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Krisztussal én is ott vagyok a kereszten. Tudjuk, hogy a vádirat úgy hangzott, hogy Jézus a zsidó királya, vagy a názáreti Jézus a zsidó királya. Maga a kor törvény előírásainak megfelelt, tudni kell, hogy hová valósi, hogy hívják, és mit követett el. A táblát már az elítélt nyakába akasztották, hogy előtte vitték, hogy mindenki, amíg megy a Kálváriára, vagy a keresztúton, a kivégzés helyére, jól lássa és tudja, hogy milyen bűnért ítélték halálra az illetőt, és nyilván minden ilyen típusú ítélet az elrettentés eszköze is volt a hatalom kezében, hogy ne kövessék el mások ezt a bűnt. Erőszeretettel alkalmazták a rómaiak a feleségsértés vágya miatt a keresztre feszítést. Az, hogy tudjuk azt, hogy nem csak latinul, hanem héber, pontosabban arámi és görög nyelven is ki volt írva a vád Jézussal szemben, és azt is tudjuk, korábban beszéltünk róla, hogy Jézus elmondja, hogy az én országom nem e világból való. Ha e világból lenne, harcolnának az én harcosaim, katonáim, hogy megmentsenek. Az én országom nem e világból való. Tehát ő ilyet soha nem állított, hogy ő egy földi királyságra törne, hisz ő ennél nagyobb királyságot bír. Bírt, bír, és bírni fog. Tehát nincsen szüksége egy földi porfészekre, hogy abba kis király legyen. Ő a király. A királyok királya. Azt is olvastuk, és ma eddig fogjuk megnézni az igét, hogy vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket jobb, a másikat a bal keze felől. A római jog szerint tolvajokat, rablókat nem feszítettek keresztre. Nem véletlen, hogy például Károli Latort ír a Máté evangéliumában, így fordítja a szót. Nyilván tartalmát tekintve valóban a görög kifejezést lehet rablónak fordítani, de a rómaiak nem ítéltek halálra rablót. Csak olyanokat ítéltek halálra, aki nagyon súlyos vétket követett el, vagy rabszolgaként vétkezett, azokkal súlyosabb ítélet, azoknak súlyosabb volt az ítéletük, római polgár pedig soha nem feszítettek keresztre. Tehát nagy valószínűséggel ezek az emberek gyilkosok, vagy feleségsértők voltak. Ez a két gonosztevő. Rámutatnak keresztény írók, hogy nagy valószínűséggel Barnabás társai voltak. Tehát már kész volt az ítélet, már halálra voltak ítélve, mint ahogy Barabás is el volt ítélve. Tehát a kereszt, a középső kereszt, az Barabásnak készült. Kész volt a kereszt, de az Barabás keresztje volt. Kész volt a kereszt, de az a te kereszted volt. Volt egy kereszt középen, amire Jézus feszítették meg, de az a te kereszted volt. És az én keresztem volt. A te és az én jogos ítéletem helye volt az a hely. És oda, a te keresztedre, az én keresztemre feszítették meg Jézus Krisztust. Értitek Pál szavait? Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Az én keresztem volt az a kereszt. Nem Jézus keresztje volt az a kereszt. Az enyém volt. Azt vállaltát helyettem, miattam és értem. Barabás keresztje a te kereszted. Barabás keresztje az én keresztem. Ezt vette át Jézus, a názareti, hogy neked és nekem bűn bocsánatot szerezzen, és megadja Isten azt a kegyelmet rajta keresztül, hogy hihesső benne, és ebben a hitben örök életed legyen. Segítsen meg az Úr, elvenítse meg a szellemünkben a kereszt üzenetét, hogy ennek a kereszt üzenetének elevenségével tudjunk tanúbizonságot tenni a mi Úrunkról, a Jézus Krisztusról. Amen.